Ez itt a Játékidő, a Régió Játék és a Mesélyanyukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásról, adásra vendégeimmel. Én Andrész Timi vagyok, az évamagazin.hu szerzője, szerkesztője, kétgyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. Még mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, egy kis közérdekű információ, hogyha a gyermeketek rajong a sakkozásért, akkor jó nagyra nyissátok a fületeket, ugyanis a Régió Játék junior sakkbajnokságot szervez Miskolcon február 17-én, 40 fő jelentkezését várják, és azt követően pedig Budapesten lesz a döntő, ugyanis ez a bajnokság egy többkörös sakkbajnokság, Szegeden, Győrben, Pécsett és Debrecenben is volt már mérkőzés, és a nyertesek pedig Budapesten mérettetnek meg. A versenyről annyit szeretnék elmondani, hogy három kategóriában lehet nevezni amatőr, értékszámmal nem rendelkező 14 évnél nem idősebb személyek, junior, 1600 élőpont alatti 14 évnél nem idősebb személyek, és amatőr, értékszámmal nem rendelkező szülők, nagyszülők, kísérők, akik támogatják az ifjú sakkbajnokokat. Minden sakkozni vágyónak biztosítják a lehetőséget, így a nevezés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a regiojatek.hu/sakverseny oldalon tudtok, és akkor a nyereményekről is ejtsünk egy-két szót. A budapesti fordulónál a nyeremények: harmadik helyezett tárgynyeremény és hozzá egy 20 000 forintos régiójáték ajándékutalvány, a második helyért szintén tárgynyeremény és egy 30 000 forintos régiójáték ajándékutalvány jár, és az első helyezett pedig szintén egy tárgynyereményt kap és egy 50 000 forintos régiójáték ajándékutalványt. Szerintem, hogyha egy picit is nyitott a gyermek a sakkozás iránt, akkor jelentkezzetek bátran, és sok sikert kívánok mindenkinek! Podcast sorozatunk második évadának utolsó epizódjához érkeztünk. A mai vendégem az ország előtt egy főzős televíziós műsorban mutatkozott be zsűritagként. Ebben az adásban pedig megismerhetjük egy mozaik család apukájaként, Michelin csillagos séfként, könyvíróként, és talán kevesen tudják, de hobbi sakkozóként is. Köszöntöm a mikrofonnál Sárközi Ákost!
Szép napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen én is.
Nagyon, nagyon izgalmasnak ígérkezik ez az adás, mert a beszélgetésünk előtt meséltem neked, hogy én az elmúlt fél évben, eddig is nagyon szerettem főzni, de az elmúlt fél évben nagyon-nagyon sokat állok a tűzhely mellett, és a régiójátéknak sakkbajnoksága van, illetve az én hobbim ugye most a főzés, a kettő összetalálkozik, és így lettél te a mai adás vendége.
Milyen furcsa dolog, hogy egy séf sakkozik, nem?
Igen, igen, nagyon-nagyon megörültem, mert hogy egyébként nagyon-nagyon sokáig kutattam, hogy ki lehetne az, aki a sakkozásban jártas, de azért mégsem kifejezetten csak a sakkról beszélünk egy egész adásban.
Egy picit abból a szempontból talán előlődtél, hogy nem vagyok azért a sakknak a szakértője, az az igazság, hogy nagyon sokat játszunk Évivel, a feleségemmel. Tényleg nálunk az étkezés és a sakk össze van kötve. Uh-huh. Minden étkezés egy sakk játszmát jelent pontosan, bármikor eszünk, akkor mi mindig sakkozunk, és mindig kettő vagy három partit is lejátszunk. Naponta tuti, hogy egy 10 partit leszoktunk játszani. Az az igazság, hogy nagyon szeretjük, nagyon kikapcsol minket, lehet, hogy nem olyan tudatosan és extra mindenfajta vezércselt belepakolva játszunk, de a magunk szórakoztatására imádunk játszani, és be kell vallanom, hogy Évi nagyon sokszor elvegy a számot. Igen, ilyen csúnya szóval, de igen, de tényleg nagyon jól játszik.
És egyébként mind a kettőtök hozta ezt a hobbit, vagy ez egy közös hobbi lett így a kapcsolatotok alatt?
Nem, az az igazság, hogy valahogy előkerült, nem is tudom miért, lehet, hogy pont egy költözés kapcsán egy ilyen saktábla, és akkor de próbáljuk, hogy kezdjünk el játszani. És ahogy mondtam, most már odáig fajult, hogy tényleg naponta legalább egy 10 partit lejátszunk, sőt, minden utazás alatt visszük magunkkal a saktáblát, bárhova is utazunk, sőt, mi több a legutóbbi nyaralásunk vagy utazásunk kapcsán hoztunk is haza egy nagyon szép, gyönyörű szép ilyen saktáblát. Persze, nagyon jól nézett ki, de játszani rajta borzalom. Oh. Nem igazán lehet látni. magát a színeket és a bábukat, így egy kicsit azt elraktuk ilyen díszként, de nagyon boldogok voltunk, hogy megtaláltuk.
És egyébként a sakkozással te gyerekkorodban ismerkedtél meg?
Az az igazság, hogy természetesen persze az általános iskola évei alatt azért volt alkalmam játszani, de mindig csak tényleg ilyen nagyon-nagyon amatőr szinten. Csak a későbbiekben kaptunk kedvet, hogy elkezdjünk sakkozni. Az az igazság, hogy lehet, hogy valamilyen szinten akár a Vezércsel című műsor, vagy pontosabban ez a televíziós film is hozzátette ehhez. Szerintem nagyon-nagyon sokat segített a sakknak a megkedveléséhez, illetve bárki elkezd játszani, és akkor onnantól kezdve biztos összeköti a kettőt.
Kicsit beleástam magamat így a sakk tanulásba, és hogy azt láttam, hogy már 5 éves kortól ajánlják egyébként a sakkozásnak a tanulását, ami számomra nagyon fura, nekem 4,5 éves a kisfiam.
Akkor most már kell kezdeni lassan.
Igen, azt elképzelni, hogy ő elkezd sakkozni, hogy nem tudom, annyira elképzelhetetlen.
Az az igazság, hogy szerintem mi most már felnőttek, nem is gondoljuk, hogy a gyerekek mennyire szívják magukban mindenfajta tudást, és tényleg minél korábban meg tudjuk vele szeretetni akár a sakkot, akár a főzés, bármit, akkor mindennapi életük részévé válik, és ilyen szempontból a logikai készség, a matematika, az, hogy koncentrál, hogy versenyszellem van benne, az mindenféleképpen szerintem nagyon pozitív. Nálunk a gyerekek is szeretnek sakkozni, de azért nem olyan elvetemült módon, mint mi Évivel.
Megszokhattátok már, hogy amikor játékidő adásokat készítek, akkor szeretek hozni valamilyen témához kapcsolódó játékot, és most 2 főzős társasjátékkal készültem. Az egyik a Sushi Go Party társasjáték. 8 éves kortól ajánlott, a játékidő nagyjából 15 perc, és a játékosok száma 2-től 8 főig terjedhet, és egy nagyon-nagyon izgalmas parti játék. Evőversenyt kell rendezni a társasjáték segítségével, és rengeteg kártyát tartalmaz, menülapot, figurát, játéktáblát, valódi sushikat lehet elkészíteni ezzel a társasjátékkal. Ha a férjem hallgatja ezt az adást, hamarosan a születésnapom lesz, ennek a társasnak nagyon örülnék. A másik társasjáték, amivel készültem, az pedig a Kicsenrás névre hallgat, legyél társév, és a történet az, hogy a barátaiddal vettetek egy éttermet, amiért ti feleltek a vagyonért és a sikerért is, és csak a legjobb hozzávalókat, a friss fűszernövényeket használjátok, nem lehet megváratni a vendégeket, úgyhogy ez egy valós idejű kooperatív játék, nem csak sztárséfeknek, 2-től 4 főig lehet játszani, 20-60 perc a játékidő, és egyébként már 8 éven felüliek is játszhatnak vele. A főzés, az így mikor jött az életedbe, hogy már így rögtön rá is kanyarodjak, ami engem leginkább érdekel témára. Nagyon-nagyon sokszor feljön az a téma, itt az adásban is beszéltünk már arról, hogy vajon a fiú gyermekeknek lehet-e ilyen babakonyhát vásárolni?
Hát ez egy nehéz kérdés. Találkoztam már olyan fiúgyermekkel, 1-2 éves gyermekkel is, mesélték így a szülők, akinek minden élete halála a főzés, és otthon is mindig lábasokat kell venni, meg fakanalat kell venni, és lehet, hogy csak nem az a kimondottan klasszikus lány-baba konyhát kell elképzelni, hanem egy indúciós lappal őt elmolyul egész nap, kevergeti, főzi az ételeket. Én azt gondolom, hogy furcsa dolog, hogy egy fiú mennyire van mondjuk az anyu mellett a konyhában, de szerintem pont ez a mozgatórugó, és ez a kulcs, mert szerintem minden fiúnak az anyuka kép a legfontosabb a számára, és nekem is így jött az egész főzés, hogy anyu mellett voltam mindig, és láttam azt, hogy ott van bent a konyhában, és én mellette akartam lenni, bármit is csináljon. És amikor már ott vagyok, akkor persze segítek nagyon szívesen neki, és ez nekem mindenki egy ilyen nagyon boldog és meghatározó emlék az életembe, és lehet, hogy pont ezért keveredtem aztán a gasztró felé. Annó én azért fotográfusnak készültem, de mégis valahogy ez a fajta világ összekötötte az egész életemet, és a mai napig is nagyon boldogan és nagyon szeretetteljesen gondolok anyukámra, amikor ott őben volt a konyhába. És az az igazság, hogy az egész gyerekkoromat meghatározta a konyha. Szerintem minden ember életében a konyha egy meghatározó dolog. Ott vannak a barátok, ott vannak az ismerősök, ott vannak a család. Ha valamilyen esemény van, akkor mindig ott ülünk össze. Szóval a központ a konyha, és a köré épül az egész ház, a lakás és minden. Ott van minden pozitív és negatív dolog. Ott beszéljük meg a mindenfajta problémánkat, ott beszéljük meg a boldogságunkat, és mindig valamihez hozzákötjük.
És te hány éves voltál, amikor eldöntötted, hogy ebbe az irányba szeretnél menni, hogy váltanál a fotós szakmáról?
Az az igazság, hogy simán mondhatnám azt, hogy persze én most már tudatosan építettem az életemet, és 8-10 évesen séf akartam lenni, de azért nem ennyire. Mondjuk azt, hogy mesébe ülő az én sztorim. Én egyszerűen nem találtam gyakorlati oktatót magam mellé fotográfia tanulása kapcsán, és így mentem a vendéglátóipari iskolába, és nem is gondoltam volna, hogy valaha számomra egy ilyen egy életút, egy szenvedély és egy mindent meghatározó életpályát tudok váltani, vagy megszeredni saját magam számára. Biztos, hogy sokat számított, hogy olyan emberek vettek körül az egész szakmai útam alatt, akik meghatározták az én életemet. Láttam bennük azt a fajta alázatot, azt a fajta munkabírást, azt a példakép személyükben, ami nekem nagyon imponáló volt, és lehet, hogy pont ezért tudtam én beleőrülni ebbe az egész világba, pozitív értelemben természetesen. De hogy én sosem készültem szakásnak, sosem akartam ott lenni a konyha mellett. Nem volt bennem az, hogy én nagyon korán, ahogy te mondod, nekem nem volt baba konyhám, hogy akkor ott én elkezdtem főzni, és nem voltak késmániám se, hogy akkor mindent föl szeletelek, darabolok. Hanem egyszerűen csak oda keveredtem, és aztán az élet azt hozta, hogy van affinitásom hozzá, lehet, hogy van hozzá érzékem, lehet, hogy nagyon jól tudok alkalmazkodni, és ezt egységben kell nézve, biztos vagyok benne, hogy ez volt a számomra legmeghatározóbb.
Nagyon szerényen mondod, hogy lehet, hogy de van ilyen van. Képességem, lehet, hogy van olyan készségem, de hogy azért ez csak megmutatkozott, nem? Így
az az igazság, persze. Én azt gondolom, hogy nagyon örülök annak, hogy nagyon sok kedves ember vesz körül, és ez mint a munkatársak személyben, illetve hétköznapi háziasszonyok, apukák, anyukák, akik akár a televíziós műsor kapcsán kaptak kedvet a főzéshez, esetleg az ott látott technológiát, technikát alkalmazták, vagy alapanyagot mutattunk, amit esetleg félve nézte csak a szupermarketnek a polcán, és nem merte levenni, de lehet, hogy a hatására egy kicsit mondjuk azt, hogy bátrabb lett. Ilyen szempontból azt gondolom, persze, meghatározó most már az életembe, és lehet, hogy most már közel az 50-hez én is egy meghatározó alakja vagyok a magyar gasztronómiai életnek, és lehet, hogy nem tudom, akár megmondó emberként is vagyok, de én sosem így tekintek saját magamra, hanem egy egyszerű szakácsfiú vagyok, aki imádja a világát.
Ne viccelj!
De ez így van.
Egyébként egészen biztos, hogy nagyon-nagyon sokan köszönhetik így a főzés szeretetét a műsornak. Én tudom a családomból, hogy az én apósom, ő szerintem jegyzetelt, de tényleg, és hogy vannak olyan receptek, amiket a műsor hatására készít el, vagy például a halakat, hogy sokkal bátrabban nyúl a tengeri herkettyűkhöz.
Szerintem ez a legmenőbb dolog, amikor az emberek tényleg elkezdenek főzni, és számomra pont ez volt a mozgatórugó, amikor a könyvben, bár itt ugrálok az időbe, de hogy az első könyvem úgy megjelent, hogy pont inspirációs talajt tudjak adni az embereknek, hogy kézzelfoghatóan meg tudja nézni azokat a praktikákat, amit látott, és hogy merjünk bátran főzni, és az se baj, hogyha hibázunk, sőt, mi több, hibázni kell ahhoz, hogy tudjunk fejlődni, és én is nap mint nap nagyon sok ételt el tudok rontani, de ebből tudok igazán tanulni, ebből tudok építkezni, és hogyha valaki nem mer főzni, akkor soha nem is fog megtanulni.
Igen, ez tényleg így van. Azt mondtad, hogy nem tudatosan haladtál így a pályádon, de azért az, hogy valakiből sztárséf legyen, vagy Michelin csillagot szerezzen, ahhoz azért már kell tudatosság.
Abból a szempontból a tudatosság persze jelen volt az életemben, hogy pontosan tudtam mindig, mit akarok. Mindig voltak előttem célok, mindig nagyobb nagy célokat raktam ki, amit tudom, hogy akár nem is élhetem el. De sosem érdekelt, hogy elérem-e a célomat, hanem az oda vezető út volt számomra nagyon fontos. Egy egyszerű példa, én a mai napig is akár a saját diákjaimnak, vagy akár a kollégáknak, vagy fiatal pályakezdőnek is azt szoktam mondani, hogy nem kell mindig elsőnek lenni ahhoz, hogy te boldog és nem tudom, teljes életet tudjál élni. A saját életembe visszanyúlva, hogy én sosem nyertem meg semmit effektív, mindig csak mondjuk második vagy harmadik voltam, de lehet, hogy pont ez kellett ahhoz, hogy megmaradjak embernek, megmaradjak abban az alázatos világban, amit én elképzelek ebbe az egész dologba. És ilyen szempontból sokkal jobban lehet építkezni az út alatt, amikor éppen arra felé megyek, mert akkor máshogy dolgozom föl a kudarcokat, akkor azt mondom, hogy igen, ezt azért rontottam el, mert nem tudom, hülye voltam, és azért nem figyeltem oda eléggé, akkor majd jobban fogok figyelni. Vagy meg akarok felelni, nem tudom, Bélának, Dezsőnek, akárkinek, éppen az aktuális vezetőmnek, hogy igenis felfigyeljen rám. És lehet, hogy pont ez a habitus kellett ahhoz, hogy én mondjuk azt, hogy sikeres tudok lenni, és ismert az országba. Az biztos, hogy a televízió az nagyon sokat segített a megítélésbe, az, hogy megismerjenek. de attól még az embernek ugyanúgy nap mint nap el kell menni dolgozni, nap mint nap kell találkozni a vendégekkel, és számomra sokkal fontosabb, hogyha a vendég a lábával díjazza az éttermet, és nem kell semmilyen plecsni, nem kell semmilyen fajta kitüntetés, mert ha nincsen vendégem, akkor teljesen feleslegesen dolgozok.
De azért beszélünk a Michelin csillagról.
Ja, mindenféleképpen, és én nem is akarom degradálni a Michelin csillagot, tényleg meghatározó és szakmailag egy olyan életút, mondjuk azt, hogy egy pont rajta, ami fantasztikus dolog. Nem hiába van, az első tetoválásom is egy Michelin csillag volt, amit a bátyám vart rám, de abban az időszakban 2014-ben kaptuk, csak hogy hova lehessen rakni ezt időbe, most lesz 10 éve, hogy megkaptuk a Michelin csillagot, és 10 éve őrizzük. Szóval ilyen szempontból egy fantasztikus dolog, de hogy abban a pillanatban, amikor én megtudtam, pont egy versenykelős közepén voltam, zsűritag, amikor odajött hozzám egy gasztroblogger, és mutatta a telefonját, hogy figyelj, itt van az, hogy csillagot kaptál, és én mondtam, hogy hát te nem vagy normális, hagyjál békén, rossz poén, nem tudok rád koncentrálni, és elkergettem. És amikor már bemondta a mikrofonba a speaker, hogy akkor igen, én megkaptam, és ott ültem egy ilyen hatalmas asztal kellős közepén, és azt sem tudtam, mi újság van, mindenki engem fotózott, hogy úristen, mekkora dolog, és nem is fogtam föl. És a mai napig is azt gondolom, hogy egy fantasztikus dolog volt, hogy meg tudtuk ezt úgy szerezni, és ez nem csak egy séf érdeme, egy egész étterem, egy egész csapat munka van mögötte, és tényleg hatalmas hálával tartozom minden kollégának, mert hogy ez nem az én sikerem, hanem az egész étteremnek a sikere.
És egyébként ez hogy van? Én nem tudom sajnos, hogy az étteremmel kapja a csillagot, és hogyha az az étterem bezár, és mondjuk az egész csapat nyit egy újat, akkor újra kell pályázni, vagy
pontosan.
Újra...
Pontosan. Ilyen szempontból, hogyha én elmegyek az étteremből, attól még továbbra is csillagos marad az étterem, de hát azt újra meg kell majd őrizni. Általában mindig azt szokták, hogy nem a séf kapja, hanem az étterem kapja, de a séfhez kötik a csillagot, ezért is van ez így, hogy Michelin csillagos séfként emlegetnek. És igen, hogyha én tegyük fel, holnap után elmegyek az étteremből, és ugyanazzal a csapattal nyitok egy, nem tudom, Béla vendéglőt, most bocsánat, hogy a Bélákkal nem akarom degradálni, csak hogy Béla vendéglőt nyitok, akkor igen, nekem fel kell tüntetnem megint az, hogy harcolni, megcsinálni, felépíteni, lehet, hogy kicsit könnyen, mert hogy ismeri mondjuk a nemzetközi szinten a nevemet, vagy akár a Michelinnél, és könnyebben nyitnak felém, de attól még azt meg kell szerezni újra.
Amikor szakács lettél, séf lettél, akkor már édesapa voltál?
Igen. Az az igazság, hogy nagyon nehéz összeegyeztetni a vendéglátást a család mindenfajta szereplőivel, aki pont, benne dolgozik, az pontosan tudja. De hát nagyon sok olyan szakmát tudok mondani, a rendőr, tűzoltó és minden más, vagy akár az egészségügyben dolgozók, hogy nem egy családcentrikus, és tényleg kell hozzá az a fajta, nem tudom, szenvedély és szerelem, amiért az ember nap mindenbe tud menni, napi 14, 16, 18 órákat dolgozni, heti 6 vagy 7 napot át. Az biztos, hogy nehéz dolog, de valamit valamiért, de ugyanakkor mégis az ember azt, amit imád és szeret csinálni, abban a pillanatban átalakul, és már nem munka.
Tudod, mire szeretnék kitérni? A hozzátáplálásra. Ezt az adást főleg szülők hallgatják, többnyire édesanyák. Vannak édesapa hallgatónk is, de azért 80-90%-ban édesanyák a hallgatóink. És ez a hozzátáplálás, ez mindenkinek az életében eljön egyszer, akinek gyereke van, és nagyon sokunknak mumus. Igen, igen. És erre akartam kitérni, hogy a Schuster cipője lyukas-e, és hogy...
Maximálisan. Sőt, mi több. Most abban a szituációban vagyunk például, hogy... lakásba, pontosabban a házfelújításba fogtuk, és nincsen konyhám, például ebben a pillanatban nincsen konyha, összesen egy darab rezsóm van, és azon szoktam én főzni, illetve most kaptam földözé barátomtól egy sütőt kölcsön ajándékba, hogy még amíg a konyhám elkészül, addig valamit tudjak esetleg sütni sütőben, mert az sem, vagy az sincsen. De fantasztikusan megtanultam ételt rendelni Évi nevén, szóval ebben nagyon profi vagyok. Szóval így oldjuk meg. Az az igazság, hogy tényleg a gyerekek egy teljesen más világot képviselnek, és egy misztikum, és azt gondolom mindenki, hogy a séf életébe mennyire könnyű, mennyire egyszerű, bármit főzök, a gyerekek megeszik. Hát nem. A kamaszkor azért van annyira kitolva, hogy legyen időd megszeretni a gyerekedet, mert utána nem fogod. Ez mind-mind benne van ebben a pakliban, és tényleg hozzád várnak mindenfajta ételt. Nekem a mai napig nagyon nehéz otthon főzni, mert miért rakok bele petrezselymet, nem kell bele répa, az hagy ki belőle. Szóval borzalom tud lenni a gyerekekkel való együtt tevékenykedés. De nekem mindig az segített igazán, hogyha a gyereket bevontam a főzésbe, abban a pillanatban minden átalakul. Akkor ez az alapanyag, amit utálok, de közösen csináltuk meg anyuval, apuval, teljesen más szemszögből fogja nézni a gyerek, és sokkal jobban megeszi. Nekem ez a tapasztalatom.
Nekem is.
De hogy halabból csak oda viszem neki, hogy finom, ez spenót edd meg, biztos, hogy hozzám vágja az egészet, és soha többet nem tudok neki főzni. De lehet, hogy ilyen kis apró praktikákat kell. De az az igazság, hogy minden gyerek más és más. Hiába mondom azt, hogy nekem megeszi a gyerek a nem tudom, a halakat, és imádja az egészséges cuccokat, biztos, hogy a másik meg rá se tud nézni, és soha nem akarja megenni. Szóval nem egy egyszerű dolog, és én azt gondolom, hogy bármiféle extra tanácsot adni, akkor maximum talán arra helyezném ki, hogy igenis vonjuk be a gyerekeket mindenfajta technikába, technológiába, és alapanyag ismeretbe, és játszunk vele. Nekem nagyon sokat segített, és egy pici spoiler ezek is, de már pont egy olyan típusú könyvben szeretnék majd dolgozni, ami egy kicsit talán segítség a későbbiekben, mert az anyukáknak. Egy olyan mesekönyv van a fejemben, amit én írtam mondjuk a lányomnak, amikor lefekvés alatt. És csak hirtelen kitaláltam valami meséket, és ezt akarom összekötni a főzéssel, hogy az ott elhangzott esetleg recepteket vagy alapanyagokat utána másnap meg tudják főzni közösen a szülővel. De ugyanakkor lehet, hogy nem is kell könyv. Ha bárki otthon mesél a gyereknek mondjuk kútfőből, és mondjuk az utálom alapanyag felé viszi el a mesét, hogy mondjuk tegyük fel, a spenót sétál és találkozik a kis cicával. Abban a pillanatban másnap ugyanaz a spenótot megfőzve már sokkal jobban szerethetőbbé tud válni az a kis dolog. De hát mindenki kösse fel a gatyát,
hogyha,
aki gyereket nevel.
Hogyha megszületik ez a könyv, akkor mindenképpen beszéljünk róla.
Jó, oké. Okay.
Én ezt észben tartom, mert én egyébként magam is nagyon szeretem azokat a regényeket egyébként, amiben főznek. Hogy nem tudom én, a szereplő bekeveredik a konyhába, és akkor el van rejtve egy recept benne. Én ezeket a regényeket nagyon-nagyon szeretem, és vannak ilyen mesekönyvek egyébként is, a gyerekeim is odáig vannak érte.
Jó, mindenféleképpen én azt gondolom, hogy van ennek mondjuk azt, hogy lehetőségem a magyar piacon. Azért nem akarok mindent ellődni, de vannak még meglepetések, ami által még könnyebb lesz majd belevonni a gyermeket a főzésbe.
Na, nagyon izgalmas. A férjemnek mondtam, hogy erre majd mindenképpen rá fogok kérdezni, hogy így a tínédzser gyerekeknek a táplálás, és akkor mondta, hogy hát ugyan már, hát a tínédzserek már nem válogatósok, hát ők már mindent megesznek, csak igen? Most nehéz még az elején. Hát jó. Mondom, szerintem nem annyira úgy van.
Szerintem, amikor az embernek gyermeke van, és kicsi gyermek, akkor nem tudod elképzelni, hogy a kisgyerek kis gond, a nagygyerek nagy gond kategóriát, mert azt mondod, hogy ilyen nincsen, nem létezik, és mennyire jó. Bizonyos szemszögből sokkal könnyebb nagyobb gyermekeket nevelni, de ugyanúgy hisztisek, ugyanúgy, minden bajuk van, semmi nem jó kategória, van egy nagyon kedves barátom, hát azt mindig azt szoktam mondani, hogy hálátlan dolog az összes gyermeke, mert mindent megtesz, éjjel-nappal dolgozik, csinálja, ide viszi, oda viszi, de programozni kell, és de mégis megvan ez a fajta szeretet, amiért imádjuk a gyermekeinket, és semmi pénzért nem adnánk el őket, ilyen hülye szóval. De nálunk például pont a karácsony alkalmával vicceltem meg a nagyobbik lányunkat, Zsófit. Nagyon szereti ezeket a koreai tasakos leveseket, vagy ilyen tésztákat, és már az örületbe kerget, hogy ezt a szart hogy lehet megenni, bár bocsánat, hogy ezt mondom, de imádja. És szerintem egy ilyen 50-60 csomagot vettem neki, egy hatalmas nagy dobozba becsomagolva, mint hogyha fantasztikus ajándékot kapna. És hogy láttátok volna az arcát, amikor kibontogatta, hogy mindenfajta ízű ilyen kóriai tasakos leves kapott karácsonyra, egyéb meglepetés ajándékként, akkor de nagyon jót röhögtünk rajta.
Láttam az Instagramon egy apáknapi ajándékodat, amin egyébként úgy meghatódtam, egy mérőszalag volt, egy matrica volt a közepén, és akkor az volt ráírva, hogy mérhetetlenül szeretünk apa, és a három gyerkőcnek a neve, hogy számomra ez annyira megható, hogy mozaik családként is ennyire nagyon kerek egységet alkottok. Egy korábbi Mesélyanyukám podcast adásban beszélgettünk arról, hogy anyaként mennyire nehéz új életet kezdeni, újra párt találni, hogy mennyire nehéz úgy randizni egyébként, hogy ott van egy gyerek mögöttem, vagy nem mögöttem, de aki ebben a cipőben jár, és nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy ezt férfiként milyen megélni.
Hát lehet, hogy most senki nem fog majd megkedvelni, de nagyon szerencsés embernek tartom magam abból a szempontból, hogy amikor összesodorta az élet a művészet területe miatt Évivel, akkor első pillanattól fogva nem volt kérdés, és nem volt tabu az, hogy gyermekünk van neki is, és nekem is. És lehet, hogy mi jobban féltünk felnőttként, hogy mi lesz a gyerekek találkozásánál. Hozzátartozik, hogy egy korosztály azért a három gyermek, mert Zsófi most lesz 18 éves, Anna 16, Bálint 15, szóval egy korosztályban sokkal könnyebb. De az első pillanattól fogva a gyerekek egy hullámhosszon voltak, és felugrottunk első alkalommal csak egy 5 percre, hogy ismerkedés nap a gyerekek kapcsán, és ott voltunk több órán keresztül, mert eljátszottak, elbeszélgettek, és elhűltek, és sokkal többet beszélgettek ők egymással, mint mi azt gondoltuk, akár telefon, internet, bármi kapcsán azért megtalálták azt a jó kis kapcsolódást, és egy pillanatra nem volt nekünk probléma azzal. Az biztos, hogy kellett ahhoz, hogy nagyon intelligens és nagyon okos gyermekek, és nem úgy fogták föl, hogy most én pótapuka vagy pótanyuka akar lenni valaki, hanem emberként a mai napig is. Én nem az apjuk vagyok a gyerekeknek, hanem egy társ anyu mellett, akit imádok és szeretek, és megörülök érte, és lehet, hogy ezt látják, és ettől függetlenül értük, és bármit megteszek, és ilyen szempontból most nekem 3 gyermekem van, és azért is mondom azt, hogy nem csak egy gyermekem van Anna szemébe, hanem kaptam még egy lányt, és még egy fiút. De ugyanért akarok lenni, aki ez bármikor oda mehetnek, és beszélhetnek egy jó szót. Ha nem akar beszélgetni, nem kell, nem erőltetem rá. Nem is utasítom őket. Sosem kellett rendet tennem, mert nem az én feladatom első körben. Ha családban vagyunk, persze át fog alakulni a család egyfajta egységé, de sosem erőszakoltam rájuk magamat, hogy most én vagyok a mostóhapa. Már ez a szó is nekem egy ilyen borzalmas, lehet, hogy a mesékből jön, és hogy a mesékben mindig a mostóha egy ilyen gonosz szereplő volt ebben a sztoriban. De hogy én sosem akartam az lenni, és mindig a barátjuk akarok lenni, és mindent megoldok mind a 3 gyermeknek, és nem teszek különbséget a 3 gyermek közül, az, hogy az enyém tiéd, olyan nincsen. Mindenki ugyanabban az egyenes dologgal indul, és nincsen ezzel probléma.
Hát ez tényleg nagyon nagy szerencse.
Nem, nagyon, én nagyon boldog vagyok, mert tényleg szerintem, hogyha a gyermekek azt látják egy ilyen helyzetben, hogy az anyuka boldog, akkor számukra is nem kérdés, hogy akkor mindenféleképpen támogatni kell ezt a fajta világot. Lehet, hogy van mondjuk a gyerekekben akár egy ilyen féltékenység, hogy talán több figyelmet kap mondjuk az új apuka vagy az új anyuka, de hogyha az ember megtalálja ezt a jó hangsúlyt, vagy jó arany középutat, hogy mindenki megkapja abból az illetőből azt, aki szeretet, amit ő szeretne, akkor szerintem nincsen gond. Én nagyon, nagyon boldog vagyok évvel lévő házasságomban, és nem volt kérdés abban a pillanatban, hogy megláttam, hogy egy hullámhosszon voltunk, nem volt kérdés, hogy vannak gyermekeink, és nem féltünk attól, hogy most úristen mi lesz a gyerekek, hogy lesznek majd ki, vagy meg fognak-e kedvelni esetleg a gyerekek. Azt úgyis majd idővel majd megismernek, és utána sem lesz semmi gond.
És otthon is te főzöl?
Az az igazság, hogy ha már azt mondtuk, hogy a Schuster és a cipő, meg ez a fajta párhuzam volt, azért Évié a konyha, és meghagyom én neki, de mindig valamilyen jó kis hülye dumával bele tud ráncigálni, hogy főzzek én is, hogy sokkal gyorsabban megfőzöm az ételt. Ez egy nagyon jó mozgatórugó. És akkor ezzel meg ötleteket tudok adni, talán ezzel kicsit könnyebb. De ugyanakkor én mindig mondom, hogy oké, én megfőzök, de te mosogat.
Há, munka megosztás.
Persze, maximálisan. De hülye dolog, én nagyon szeretem mosogatni.
Egy kicsit ilyen meditatív tevékenység.
Én nagyon szeretem, mert mindig bekapcsolok egy zenét, és én elvonulok a mosogatásba, és nem mosogatógépben rakom bele, hanem ott elmolyolok egy kis szivacsal, és tök jó rendszert csinálok, és kialakítom saját magamnak, de mindig egy ilyen kis extra tevékenység hozzátartozik. Nem minden nap mosogatok így el, szóval lehet, hogy amikor csak kedvem van, de abban a pillanatban mindig egy ilyen kis én időmet rakok bele zenével.
És a főzés is ilyen meditatív tevékenység szerinted?
Persze, maximálisan szerintem nagyon jól ki lehet kapcsolni egy komoly zene, akármilyen jazz, akár egy rockzenével, nagyon jó hangulatot lehet a konyhába teremteni, és nálunk a éttermi szinten is mindig szól a zene, és mindig van valami, persze, amikor szervizben koncentrálni kell, akkor nincsen, de én nagyon szeretek zenére főzni, és szerintem ez egy tök jó dolog.
És hogy van az szerinted, hogy a háztartások többségében, bár nem szeretek általánosítani, de ez most egy ilyen kérdés lesz, többnyire a nők azok, akik otthon a tűzhely mellett állnak, viszont hogyha sztárséfeket nézünk, ha Michelin csillagos séfeket nézünk, akkor ott nagyon-nagyon kevés női név szerepel.
Hát de lehet, hogy pont most mondtad ki a bűvös szót, hogy azért egy családnak a mozgatórugója minden esetben az anyuka. És én azt gondolom, hogy annyi munkát pakolnak bele a nők egy család szeretetében. Ha csak a gyereknevelést nézem, az, hogy ott vagy mellette, vagy akár a szoptató időszakban egy olyan szimbiózis alakul ki az anyuka és a gyerek között, amit egy apuka nem is tud feldolgozni, vagy megérteni. És annól nekem is furcsa volt, vagy nehéz volt ez, hogy úristen, ott én nem tudok annyira közel kerülni ez a dologhoz. És nagyon sok munkát pakolnak bele az anyukák a főzés mellett, és a takarítás, és minden más, ami csak hozzátartozik. De én ezt nem azt gondolom, hogy csak az ő dolguk. Egy család akkor tud jól működni szerintem, hogyha ha egyenlő felekként vagyunk benne, és mindenki meg tudja minden területét majd mutatni, de nagyon sok jó séf van, sőt, mi több, nagyon sok jó női séf van, Michelin csillaggal, 2-3 csillaggal, de akkor ott biztos neki is át kell alakítani az életét, mert azt szokták mondani, hogy egy hölgynek mondjuk azt, hogy 20 és 30 év között kell mondjuk, nem tudom, a családra fókuszálni, akkor vannak a gyerekek, az a legjobb időszak, és utána későbbiekben tud akár karriert csinálni. De lehet, hogy ezek a hölgyek pont eltolják, és kicsit később, akár 40 fölött vállalnak gyermeket, pont azért, mert hogy előtte lévő időszakban ő meg akarja valósítani önmagát, és fölépíteni. Lehet, hogy talán ez a nehéz kettő, és azért mondjuk azt, hogy talán több a férfi séf mondjuk ebben a világban. Ugyanakkor meg nagyon férfi orientált az egész vendéglátás, főleg a konyha világa. Ez zárt világ, nagyon sokat kell talpon lenni, azért ez egy nehéz fizikai munka is egyben. És lehet, hogy a nők kevésbé bírják, de ugyanakkor akiket én ismerek, azok pedig kőkemény csajok.
Igen, próbáltam így utána keresni, hogy hány női Michelin séf van, de talán magyarok közül egyet találtam.
Igen, hát magyarok között igen, nagyjából egy vagy kettő, akinek a nevét meg tudjuk említeni. Szabina Szebély, mert tényleg egy olyan vezetőt ismert meg az ország, aki fantasztikusan vezeti az egész éttermét, ahogy fölépítette saját magát, amilyen szakmai tudással rendelkezik, szerintem példaértékű a hölgyek szempontjából.
Az előbb említetted a készülő titkos mesekönyvet. Novemberben jelent meg ez a gyönyörű fekete borítójú Így lettem séf könyved. Mesélsz róla, hogy készült, hogy mennyi idő alatt készült el. Ez egy nagyon-nagyon vastag gyűjtemény, és az elején van egy kicsi ilyen életrajzi rész, és hátul pedig rengeteg-rengeteg gyönyörű képpel illusztrált recept.
Nagyon egyszerű, nagyjából most 2 év alatt készült el a könyv, és legfőképpen azért volt 2 év, mert hogy miattam. Én voltam a ludas ebben, sokkal hamarabb szerettem volna már megjelentetni, de egyszerűen nagyon elfoglalt emberként, nagyon kevés idő volt arra, hogy igazán tudjak érdemben foglalkozni a könyvvel, és ezért csúszott ilyen szempontból. A kiadó nagyon sok segítséget adott nekem ahhoz, hogy ne nekem kelljen körmölnöm és írnom mindent, hanem akár egy beszélgetés alkalmával különböző interjúkat csináltunk, és akkor itt született meg mondjuk az az életrajzi rész, amitől Így lettem séf címmel, be tudom mutatni, hogy honnan, hová jutottam el a lakótelepről mondjuk így a gasztró idézőjelben csúcsára, bár ezt nem szeretem ezt a kifejezést, de ismert emberté váltam a gasztronómia által. És az igazság, hogy pont az volt az első gondolatom, hogy mindenkinek van szakácskönyve, csak a szakácsoknak nincsen, vagy legalábbis kevés számban. És azt gondoltam, lehet, hogy most már a 25-30 év belepakolt munkát most már meg tudom mutatni egy könyv formájában, és talán az a fajta életút, amit én bejártam, az lehet inspiráló valaki számára. Lehet, hogy meg tudom mutatni azt, hogy milyen sok szépsége van a gasztronómiának, milyen sok munkát kell belepakolni ahhoz, hogy az ember tudjon sikeres lenni, és egy inspirációs talaj minden szülő számára, és minden gasztrót szerető számára, hogy ahogy mondtam, hogy kezdjünk el főzni, és lépjünk ki abból a 50-60 ételből, amit mondjuk egy átlagos család, vagy egy hétköznapi család főz egy évben, mert tényleg nagyjából ez a számok vannak, és azokat váltogatjuk össze-vissza, hogy szeretünk. És ebben olyan receptek is vannak, amit az étterem falain belül meg lehetett annak kóstolni, fenn volt étlapon, én nagyon szerettem valamiért, mert valami emlékem fűz hozzá. És ezeket a recepteket olvasva, nem is másolva, hanem egy-egy receptet kiragadni ebből, abból, kicsit hozzáratni, kicsit elvenni, mindenki alakítsa saját magának a saját kis receptúráját, és nekem pont ez volt a vágya, hogy egy olyan könyv szülessen meg, amire egész életemben büszke lehetek, és nyíltan arcomat vállalva a gyerekkortól, hogy milyen hülye hajam volt, hogy hova jártam szórakozni, hogy mik voltak azok a pontok az életemben, ha már így beszélgetünk az anyukákról, akkor az anyukám mennyire szeretette meg velem az emberi értékeket, az emberi oldalt ebben az egész dologban, ő mit pakolt bele, az a palacsinta történet, amikor én csak felkiabáltam a lakótelepen, hogy én palacsintát akarok enni, és ő mindent eldobva elkezdte sütni a palacsintát nekünk, a barátaimmal, és hát mi lusta fiatal tiniként, hát mi nem megyünk fel a negyedik emeletre, akkor engedje le, és ő leengedte egy kötélen az ablakból a palacsintát, szóval fantasztikus dolgokat művelt anyukám, és ez is benne van pont azért, hogy ezek az apróságok szerintem határozzák meg az ember életét.
Hát meg ez szerintem nagyon-nagyon hozzátesz a munkádhoz is.
Persze, mindenféleképpen. Az én életem az egész gasztró körül forog, de most már azért egy kicsit átalakult az életem. Azért most már közel az 50-hez, nekem most már más típusú feladatok vannak, azért nekem most már át kell adnom, illetve lehetőséget és teret kell adnom a fiataloknak, és én nagyon büszkén vállalom azt, hogy nagyon sok olyan fiatal tehetséggel dolgozom együtt, akinek igenis van, nem tudom, létjogosultsága ebben a világban, és igenis én nagyon nyugodt szívvel lépek hátra egyet-kettőt, hogy akkor ők előtérbe tudjanak kerülni.
Hát ezt nagyon-nagyon ritkán lehet hallani, de nem csak a konyha, vagy a ti világotokban, hanem szerintem bármilyen területen, hogy az idősebbek nagyon-nagyon tudnak ragaszkodni a pozíciójukhoz, és nagyon nehezen engedik át.
Engem sosem érdekelt ilyen szempontból a pozíció, én sokkal jobban szeretem az emberi oldalt, ahogy mondtam például. Én sosem nézem meg senkinek az önéletrajzát. Nem érdekel, honnan jöttél, az se érdekel, mit tudsz. Az érdekel, milyen ember vagy. És ha innen közelítem meg, akkor teljesen könnyebb, vagy én legalábbis könnyebben tudom ezeket az akadályokat leküzdeni. Mindenki minden tanítható és formálható. És ebben a pillanatban, ha így közelítek valaki felé, sokkal könnyebb. Ezáltal nem pakolok bele egót, nem arról szól, hogy ez a konyha csak rólam szól, hanem sőt, mitől én ki is mondom, hogy ez a konyha azért tud jól sikeres lenni, mert egy olyan csapat áll mellettem, aki kéz a kézben tudunk dolgozni, és hogyha én van egy elképzelésem, de a csapat valamiért nem tudja, akkor én azt mondom, hogy akkor jól rakítsuk át. Legyen nektek jó. Ha nekik jó, nekem is jó.
Hát akkor ez egy valódi ilyen csapatjáték.
Ez így van.
Engem azt csikázott fel nagyon, hogy azt mondtad, hogy vannak olyan receptek benne, amik az éttermetekben is szerepeltek. Én nekem ez mindig nagyon-nagyon izgalmas, hogyha ilyen titkos recepthez tudok hozzájutni. Szoktam olyat csinálni, amikor elég bátor vagyok, és mondjuk megiszok egy pohár bort, hogy megkérdezem, hogy mi a titkos összetevő például egy ételben, egy étteremben, vagy például milyen technológia.
És elmondják?
Nagyon-nagyon ritkán. De szerintem az, aki kiadja a kezéből a receptet, és hogy így nem tartja meg magának a titkot, hogy így nem őrizgeti, hanem odaadja, hogy tessék, csináld utánam, az szerintem egy ilyen, egyrészt az önérzete, az önismerete, a büszkesége, a bátorsága, szóval, hogy ott az ego nem is annyira dolgozik, hogy nem. Itt van, tessék, csináld utánam, nincsenek titkok.
Ez olyan dolog szerintem, hogy ha valakit mondjuk másolnak, az egy tök jó dolog, hogy valaki megsértődik, hogy miért másolod le az én életemet, vagy az ételemet, vagy miért másolod le valamit, amit én csináltam, és én azt szoktam mondani, hogy az szuper jó dolog, hogyha valakit másolnak, mert az akkor az valamit jelent, akkor esetleg valakinek egy inspirációs talaj voltam, és az nagyon jó dolog, és nekem az inspirál, hogyha engem lemásol valaki, és látom az ételemet, akkor nyugodtan másolj le, nekem az a feladatom, hogy holnap után egy újabb dolgot találjak ki. Ezzel saját magamat is tudom egy kicsit inspirálni, saját kis világomat tudom még jobban fejleszteni, hisz sajnos ez egy ilyen hülye szakma, hogy nincs az, hogy megtanultam valamit 30 éve, és azt non-stop tudom csinálni, de nagyon sok olyan terület van, hogy mindig fejlődni kell, itt is fejlődni kell, figyelni kell a trendeket, figyelni kell az embereket, a vendégeket, az igényeket, és éppen az alapanyag szempontjából, hogy változnak a dolgok, mik jöttnek be, új technológiákat alkalmazni kell, jelen kell lenni, és mindig fejlődünk, és ez nincs ez a semmi baj, hogyha én megmondok egy receptet, sőt, mi több, nálunk az étteremben például vannak olyan esték, vagy olyan lehetőség is, amikor én csak úgy szoktam mondani, ilyen, mondjuk azt a csúnya szóval, séf simogató, amikor arról szól, hogy egy élményvacsorát vezetek le úgy, hogy aki hozzám jön, én vagyok a felszolgáló, én vagyok minden, én vagyok az étlap. Nem is adok a vendégnek étlapot, hanem elkezdek velük beszélgetni. Uh-huh. Kimegyek, mit szeretnek, mit nem szeretnek, érzékenység, akárki, akármi kapcsán, és abban a pillanatban a beszélgetés után gondolom ki, hogy mit fognak aznap enni nálam. És abból rakom össze a vacsorát. be kell vallanom, abban a szempontból szemétláda vagyok, hogyha valaki nekem elmondja, hogy ő nem szereti a parizsánt, vagy a belsőséget, akkor lehet, hogy 90%-ban azzal az alapanyaggal fogom fölépíteni az egész menüsort, de nem beszélek róla.
És tudja azért, hogy mit kap.
Utána, miután megett, elmondom. De addig nem mondom el neki, hogy mit evett.
Azt a mindenit.
Én egy picit, lehet, hogy egy ilyen játékot játszom, de hogy nekem nagyon pozitív a tapasztalatom, hogy az emberek bizonyos alapanyagokat esetleg régi emlék kapcsán, vagy formavilág kapcsán nem esznek meg, vagy jó, ez undi, és az fúj, nem akarom, vagy de volt, de rossz volt, valahol éreztem az illatát, hogy úgy főzték, és nem jó. De ha más szemszögből közelítek egy alapanyaghoz, máshogy mutatom meg, egy picit burkoltan mutatom meg, abban a pillanatban imádják azokat a fogásokat. Volt egy ilyen fogásom, a bikahere. Nem hiszem, hogy túl sok hölgy akar bikaherét rendelni mondjuk egy étterembe, bár biztos, hogy vannak ilyen elbetemült és bátor asszonyok, de nálam 90%-ban a hölgyek ették meg.
Tényleg?
Igen.
De tudták, hogy azt tesznek?
Hát nem. Pont azért, mert esetleg, hogyha ezt az ételt megcsináltam rózsaformába, egy vörös rózsaként nézett ki az a bikahere, olyan köntöst adtam mellé, nem tudták, hogy mit esznek, és imádták. És minden egyes pillanatát élvezték annak a vacsorának. Ehhez kell egyfajta nyitottság, kell egyfajta bátorság, ugyanakkor kell egyfajta bizalmi dolog, hogy az emberek bízzanak bennem, hisz nem azért vagyok ott, hogy megmérgezzek bárkit, vagy rossz napot csináljak, hanem pont azért, hogy én is ezt köszönöm minden embernek, mert sosem kaptam még negatív visszajelzést, hogy a bizalom nem lett volna meg, hisz ott van az arcom, engem lehet ütni, szeretni, vagy gyűlölni, de attól még az én vagyok. És akkor bármikor elmondhatjuk, de ez mindig nagyon, nagyon jól szokott sikerülni, sőt, mi több, valamikor még ennél durvábbakat is szoktam csinálni, amikor nem is az étterembe fogyasszál a kedves vendég az egyik fogását, hanem elviszem valahova.
Ez hogy érted?
Volt olyan vendég, akit mondjuk a bazilika kellős közepére kivittem egy asztalt, és ott etettem meg egy fogást a turisták gyűrűjébe. Oda kisétáltunk, és ott megterítettem egy asztalra, oda kivittem, és ott szolgáltam fel, és nekik ott kellett megenniük az egyik fogást, vagy átvittem egy másik étterembe, és egyik fogást ott szolgáltuk föl, vagy magának kellett megcsinálni a saját magát ételét. Ott volt mellettem, és ő találta ki, vagy a konyhában ették meg az ételt. Szóval mindig valamilyen kis furcsaságot viszek bele, mert azt gondolom, hogy az étkezés sok esetben lehet egy élményfaktor is, és én hiszek abba, hogy ezzel még jobban meg lehet szeretetni a gasztronómiát az emberekkel, hogyha valami élményt tudunk belepakolni. Nagyon sok gyerek is szokott jönni, aki csak be akar jönni a konyhára, akkor azt beviszem, körbenézem, esetleg kóstolhat bent a konyhám falain belül, dolgozhat a srácokkal, tálalhat valamit esetleg, aztán kiviszi a szülőknek, és néha azért vannak olyan elvetemült rossz gyerekek, ami abban a pillanatban, hogy ott vannak a konyhába, egy kis nyuszikákká változnak, és nagyon szerethető karakterbe válnak.
Az előbb említetted az inspirációt. Elárulod, hogy neked ki adja az inspirációt, vagy mi adja az inspirációt?
Nehéz kérdés, de ugyanakkor mégsem. Abban a szempontból szerencsés vagyok, hogy egy fantasztikus festőművésszel élek együtt, és az ő munkássága, az egész habitusa, a hozzáállása és a kattogása, ahogy szoktam mondani, mert mindig kattog azon, hogy éppen mit csinálja, vagy hogy hogyan, az engem is inspirál, és látva azt a színvilágot, formavilágot, az nagyon befolyásolja az én kis világomat, és nagyon jól tudjuk összepakolni ezt a kettőt. De ugyanakkor lehet egy jó zene, egy utazás, egy séta, látok valamit, a televíziós műsor, bármi. Szóval az inspiráció bárhonnan jöhet. Szóval hál' Istennek nem kell effektív szenvednem ahhoz, hogy ételeket alkossak, mert megpróbálok mindig belepakolni mindig mindent. Ha valamit nem tudok, vagy sőt, föl is vállalom, hogy nem tudok valamit, azt utána nézek, és ilyen autodidakta módon elkezdem saját magamat fejleszteni bizonyos területeken, és akkor a később ebben vagy születik belőle étel, vagy sem. De az se érdekel, hogyha nem.
Mert hogy hibázni lehet.
Hibázni kell is, és ebből tök jó dolgok tudnak születni. Valamikor nem is tudom, hogy mi lesz az étel, de hamarabb tudom, hogy fog kinézni. Vagy hogy színekkel alakotok meg egy ételt, hogy pontosan tudom, hogy én piros ételt akarok, vagy feketét, vagy zöldet. És akkor ahhoz keresek párokat, esetleg alapanyagokat. Miből tudok azt a színt előállítani? Hogy tudom? És akkor utána a fűszerezettségében hogy tudom összehozni az egyensúlyt? És akkor így fejben összerakom az ételt, abban fantasztikus vagyok, hogy fejbe hogy kell főzni. Szerintem mindenki fejbe már mindent elképzelt, és a lehető legjobban csinálok, nem tudom, felüléseket, ugrálok, nagyon jól tudok énekelni, zongorázni, és zenélni, és bármit fejbe, csak aztán utána van a két kezem, aki már nem akarja ugyanazt csinálni, és nekem is vannak, amikor egy ételt megálmodok, kitalálok, és aztán nem sikerül megcsinálnom, mert még nem vagyok olyan szinten.
Évivel egyébként szoktatok együtt dolgozni, az ő képei megtalálhatók esetleg az éttermedben?
Pontosan, szándékosan akartam, hogy az étteremben az Évi festményei legyenek, mert pont arra építettem fel a mostani étlapot például, hogy az ott kapott inspiráció vagy vizuális látás, amit ő megalkotott, az hogy hat rám. És ez meg is található most az étlapon. Színvilágban, formavilágban én másoltam Évi munkáit, és ebből egy ételeket alkottam. És ez nagyon jó, hogy mi így közösen be tudjuk ezt csinálni. Én is szoktam festeni otthon. Az az igazság, hogy mindig azt szoktam mondani viccesen, hogy a WC ajtó mögött, a nem tudom, partvis tárolónál, a lépcső lejáróban vannak az én képeim, mert azokat dugjuk el, és minden más pedig az Évi festményeivel van, de ezzel nincsen semmi baj. Én nagyon szeretem, mert nagyon kikapcsol ez a fajta művészeti dolog. Van, hogy amikor étellel festek. Értem, ez alatt voltak olyan vacsora esteim, amikor én festettem egy festményt, egy absztrakt művet, amit aztán meg lehetett enni. Mert egy asztalra festettem egy hatalmas, effektív egy festményt. Vagy voltam kiállítás megnyitón, George Bazalitz kiállításán én voltam a konferenci, aki párhuzamot vont az ő munkássága és az én munkásságom között, és pont azzal zártam a tárlatvezetést, hogy egy én általam készített festményt megcsináltam, és aztán megették a vendégek.
Zárásként van kedved egy ilyen villámjátékhoz? Ilyen szópárosokat fogok mondani, és akkor egyik vagy másik, de ha nem egyik vagy másik, hanem bármilyen más válasz jön, akkor az is jó.
Jó, próbáljuk ki. Most még nem értem, de jó.
Jó, oké. Hát akkor kezdjük ilyen egyszerűvel, hogy brokkoli vagy karfiol.
És azt mondom, hogy mindkettő?
Az is jó.
Ja, jó, mindkettő.
És együtt esetleg?
Brokkoli és karfiol? Simán el tudom képzelni, sőt, mi több. Talán úgy, hogy a karfiolba brokkolit csinálok, és a brokkoliból karfiolt.
Na, ezt még én nem értem.
Hát, hogy színvilágban megváltoztatom egy kicsit. Aha. Úgy is el lehet képzelni, hogy tegyük fel a karfiolt, én mondjuk egy brokkoli zselébe vonom be, vagy a brokkolit egy karfiol zselébe vonom be. És ebben a pillanatban színben, ízben egy kicsit meg tudom változtatni, és tudok különböző egyéni karaktert adni egy-egy zöldségnek.
Fantasztikus. Vörösbor vagy fehérbor?
Fehér, bár nem iszom alkoholt, és sokan nem tudják rólam.
Vok vagy serpenyő?
Mikor, hogy? A voknak van egyfajta szépsége, hogy a kialakítás szempontjából a vékonysága nagyon jól lehet benne pirítani, fantasztikus találmány, de azért nagyon kevés konyhába van most nyílt láng. Most már vannak indukciós vokok is, hál' Istennek, de nekem még nincsen, így azt mondom, hogy serpenyő.
Egyébként a vokot szentségtörés elmosni?
Igen. Az összes teflont és mindent, és minden kedves anyukának szólok most, nagyon figyeljen, a legfontosabb dolog, és legfőképpen azért, mert általában az anyuka a konyha, a főszereplő, de mindig mindenhol az apukák, amikor hagyjuk őket főzni, és amikor az apukák főznek, akkor ez egy ilyen nyugalmi extra dolog. Hagyjuk őket békén, fantasztikusokat fognak alkotni. Egy, ami legfontosabb, soha semmilyen körülmények között ne rakjunk be a sévkést a mosogatógépbe. Nem tesz jót. Nálunk is ez van. Évek óta harcolok Évivel. Nekem sem sikerült ezt megoldanom, de hát a nektek igen. Ne rakjuk be. Vagy, apukákhoz szólok, mindenkinek legyen saját késkészlete, amit dugjunk el a család elől.
Rántotta vagy tükörtojás?
Rántotta.
A káposztás tésztát sósan, borsosan vagy cukrosan?
Sósan, borsosan, cukorral. Kristálycukor, fontos. Ropogjon.
Igen. Fekete vagy fehér?
Hát mindkettő.
És sakkban?
Hát az az igazság, hogy igen, ahogy mondtam, nagyon bénán játszunk a sakkot, és legfőképpen azért játszunk bénán, és itt megint a szerelemi előtérbe, én vagyok mindig a feketével, szóval mindig Évi kezd. És ezzel mindent elmondtam.
A pohár félig üres, vagy félig tele van?
Az mindig tele van.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen.
Nagyon jó, hogy itt voltál és beszélgethettünk.
Remélem tudtam egy kis inspirációt adni mindenki számára.
Ebben egészen biztos vagyok.
Sok sikert. Mosogatógépbe, soha nem rakunk kést. Motto.
Nektek, kedves hallgatók, pedig azt köszönöm, hogy itt voltatok, nem csak most, hanem az elmúlt 2 évad 20 epizódjában. A régiójátéknak pedig azt köszönöm, hogy támogatták ezt a sorozatot. Szuper volt együtt dolgozni. Mindenkinek minden jót kívánok, és legfőképpen nagyon sok közös játékidőt. Sziasztok!
Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni, ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet ez a csatorna, oszd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, megteheted az info@evamagazin.hu e-mail címen, vagy csatlakozz a Mesélj Anyukám zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt, információt cserélhetünk.
A műsor a Béton partnere.